Áldjad lelkem az Urat, és egész bensőm az ő szent nevét. Ő megbocsátja minden bűnödet, és meggyógyítja minden betegségedet, megváltja életedet a sírtól, szeretettel és irgalommal koronáz meg. Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. A 146. dicséretünk első-második versét énekeljük. Foglaljuk el a helyünket, és az 254. dicsérettel folytatjuk Isten tiszteletünket, amelyik így kezdődik: mindenkoron áldom az én Uramat. Ami segítségünk jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök igaz Isten. Amen. Istennek igéjét hallgassuk meg Márk evangéliuma első részéből, az első 15 verset. A gyülekezet ülve hallgassa az igét.
Jézus Krisztus az Isten fia evangéliumának kezdete. Amint megvan írva a prófétáknál: ímé, én elküldöm az én követemmel a te orcád előtt, aki megkészíti a te útadat előtted. Kiáltónak szava a pusztában: készítsétek meg az Úrnak útját, egyengessétek meg az ő ösvényeit. Előállval a János keresztelvén a pusztában, és prédikálván a megtérésnek kerességét, a bűnöknek bocsánatára. És kiméne hozzá Júdeának egész tartománya, és a jeruzsálembeliek is, és megkeresztelkedének mindnyájan ő általa a Jordán vizében, bűneikről vallás tévén. János pedig tevesző ruhát és dereka körül bőrövet viselt vala, és sáskát és erdei mézet eszik vala, és prédikál a mondván: utánam jő, aki erősebb nálam, akinek nem vagyok méltó, hogy lehajolván sarujának szíját megoldjam. Én vízzel keresztellek titeket, de ő szent lélekkel keresztel titeket. És lőn azokban a napokban eljöve Jézus a Galileai Názáretből, és megkeresztelteték János által a Jordánban. És azonnal feljövén a vízből látta az egeket megnyilatkozni, és a lelket, mint egy galambot, őre áll leszállani. És szózat lőn az égből: te vagy az én szerelmes fiam, kiben én gyönyörködöm. És a lélek azonnal elragadál őt a pusztába, és ott volt a pusztában 40 napig megkísérte Sátántól, és vad állatokkal vala együtt, és angyalok szolgálnak vala néki. Minek utána pedig János tömlözve vettetett, elméne Jézus Galileába, prédikálván az Isten országának evangéliumát. És mondván: bétölt az idő, és elközelítetett az Istennek országa. Térjetek meg, és higgyetek az evangéliumban.
Isten tegye áldottá az ő igéjét, szívünkbe fogadását, értek csendesedjünk el és imádkozzunk. Mennyei édesatyánk, az Úr Jézus Krisztusban te látod azt a sokféle séget, amiben, vagy amikkel mi most idejöttünk a te házadba. Kinek öröm van a szívébe, kinek szomorúság, kit gondok sújtanak, ki pedig csodálatos terveket sző. Valamennyien együtt vagyunk a te néped, és te mindenkit egyen-egyenként is megáldasz a te igéddel, és személyre szóló üzenettel, mert ez a te igédnek csodája, hogy megérint bennünket, bárkik vagyunk, és bár miben is vagyunk, és ebben az érintésben megváltozunk. Ezért könyörgünk most is, hogy te légy az, aki megváltoztatod, átváltoztatod a mi szívünket. Így kérünk, hogy add a te igédet, hogy ne úgy szóljon, mint bármely tanítás vagy okosság, hanem úgy szóljon, mint amelyben a te hatalmad megnyilatkozik. Hagy könyörögjünk azért, hogy félre tudjunk tenni minden megkörnyékező bűngyomorúságot, és nyitottá tudjunk lenni. És te betöltesz bennünket, jövel Szentlélek, Úristen, töltsd be szíveinket éppen. Amen. Foglaljuk el a helyünket, és kérném szépen a gyermekeket, mert közben láttam azért néhány gyermek megjött, nagyon helyes. Gyere másik oldalra úgy. Gyere te is, önök, gyere bátran, ne félj. Na csak nézzed akkor, jó, hogy mi történik. Tehát áldás békesség. Látszik a gyülekezeten is egész éjjel az olimpiát nézik, igaz, ezért nem bírnak fölkelni. De azért egy érdekes dolog megütött a fülem, mert bár én nem nézem éjjel az olimpiát, de az eredményeket meghallgatom. És ugye nekünk van egy ilyen problémánk magyaroknak, hogyha valaki nem nyer egy aranyat, akkor azt mondjuk, hogy minek ment ki. Tegnap hallgattam az úszókat, és az egyik úszó, aki lett a tizen nem tudom hanyadik, meg egy másik is nyilatkozott, és nagyon szimpatikusan nyilatkozott. Azt mondta, hogy nagyon boldog, szem kilencedik vagy hanyadik lett, tehát hogy nem került be a döntőbe. Miért? Mert megúszta élete legjobbját. Nem került az olimpiai döntőbe, nem fog aranyat kapni, csak élete legjobbját megúszta. És azt mondja, hogy tökéletesen elégedett magával, és hogy megmelegedett a szívem, hogy milyen helyes ez, hogyha egyszer megtanulnánk így nézni egymásra, hogy nem kell mindenkinek aranyat, ezüstöt és más egyebeket nyernie, hanem hozza csak azt, ami tőle telik, tisztességgel, becsülettel. És egy példázat jutott rögtön eszembe erről az úszóról, ha valaki kitalálja annak most Nobel-díjat, adok aranyat, hogy melyik is az a példázat, amelyikben különböző készségek és képességek vannak. Na, nem tudhatjátok még, a gyülekezet az tudja, mint nagyon megmondom a talentumok példázata. Van, akinek ötöt adott a gazda, van, akinek kettőt, van, akinek egyet, és mindenki azt forgatta, amilyen van. És mindegyikre azt mondta a gazda, aki azt forgatta, hogy jól vagyon, jó és hű szolgál. És ezt úgy gondolom egyébként, hogy nem csak a nagy dolgokban, de a kis dolgokban, például az iskolában is érvényes. Én nekem egy matematika hármas, az nagyobb teljesítmény volt, mint mondjuk, nem tudom hirtelen most mit mondjak. Úgyhogy azt forgatni, amink van, abban előre lépni, amit mi tudunk, és arra legyünk büszkék, és legyünk érte hálások. Köszönöm szépen, szervusztok, áldás békesség. A 226. dicséretünket énekeljük, igehirdetésre készülve, Krisztusom kívüled. Thank you. Szeretném a felolvasott igét szemünk előtt tartva, tehát a Márk evangélium első részét, amit felolvastunk, azt szemünk előtt tartva aláhúzom ezt a két verset, a 14 és 15-et. Miután Jánost fogságba vetették, elment Jézus Galileába, és így hirdette az Isten evangéliumát, betelt az idő, és elközelített már az Isten országa. Térjetek meg, és higgyetek az evangéliumban. Foglaljuk el a helyünket. Kedves testvérek, a Márk evangéliumát kezdjük olvasni a bibliaolvasó kalauzunk szerint egészen november közepéig. Megnéztem, egy kicsit sokallottam ezt az időt, és aztán láttam, hogy szinte két versenként is fel van osztva az evangélium, és azt gondoltam, hogy na jól elaprózták ezt a szerkesztők, de aztán rájöttem, hogy hát ilyen az evangélium is maga, ilyen apró részekre van számtalan esetben bontva, ami arról beszél, hogy szűkszavú a Márk evangéliuma, de lényegre törő, egyszerűbb és ugyanakkor sodró erejű is, és ez tükrözi az, ahogyan föl lehet osztani a szöveget. Így aztán arra gondoltam, hogy egy egészen rövidke bevezetést is hadd adjak ma az evangéliumhoz, néha erre is szükségünk van, és aztán pedig erről a két versről beszélni ennek fényében, ami azért nagyon sokat mondó lehet számunkra az egész evangélium olvasására nézve. Ahogy mondtam, hogy a Márk az egy egyszerűbb, szellősebb, hát írás jellemző rá, hogy nagyobb hangsúly esik Jézusnak a tetteire, mint a beszédeire. Márk pogányoknak írja, tehát kívülvalóknak a zsidó gondolkodás szerint, akik nem ismerik, mondjam így, az előzményeket, nekik biztos, hogy a tettek mondanak többet. A zsidó keresztények azok teológizálni akartak, ők az Ószövetség felől, a próféták felől hallgatták az evangéliumot, őknek kérdéseik voltak, akkor mi a helyzet a törvénnyel, mi a helyzet a mesiás kérdéssel, mi a helyzet az ígéretekkel, az Isten népével, Ábrahámmal, Mózessel, ezernyi kérdés a templommal, az áldozatokkal. Hát ez a Máté evangéliumának lesz a feladata, hogy ezekre a kérdésekre is többek között választ adjon. Márknál tehát egy kicsit másképpen van. Elhelyezi ő is az evangéliumot az üdvösség történetben, keresztelő János ige hirdetéséből idéz egészen röviden, hogy íme megíratott Malachiás, Ézsaiás könyveiben, és aztán már is elkezdi ezt a, mondjuk így, hogy tudósítás, szinte riporteri hát tömörítéssel Jézus földi munkájáról. Nem úgy van, tehát mint a Jánosnál, van egy történet, és aztán hosszú beszéd, például ugye Nikodémus, vagy a Samária, és utána még kész részben valami hosszú kommentár, hanem arról szól egy, hogy Jézus megy Galilea útjain, emberekkel találkozik, segít rajtuk, gyógyítja őket, prédikál, és aztán hirtelen visszavonul, mint egy megérinti embereknek az életét, és aztán visszalép. Ugye az evangéliumban is ott van folytonosan ez a titkosság az ő személyének, hogy ne mondjátok senkinek, tehát nem nagyon jellemző ez Márkra, és miért van ez? Azért van ez, és ez nagyon fontos, hogy aki találkozott vele, aki az eseményben részt vett, az maga kell, hogy kimondja az igazságot, hogy fölismerje, hogy mi történt itt.
Gyere, egy példát mindjárt mondok a kereszt alatt, de az a pogány százados, én kicsit idealizáljuk is az alakját, akinek a katonái ugye agyon kínozzák Jézust, aztán rettenetes módon kivégzik. Szóval nem egy olyan szép lélek. Na ez a pogány százados mondja ki, hogy bizony ez az ember Isten fia volt. Az események folyamának, Jézussal való találkozásnak a következtében megszületik benne ez a felismerés. Tehát ott van kimondatlanul az evangéliumban, hogy olvasd és dönts. Mert amikor Márk megírja az evangéliumát, már legalább 40 éve prédikálnak, ezt azért jó tudni. 40 éve prédikálják az egész földközi tenger medencéjében, a római birodalomban Jézus Krisztus kereszthalálának és feltámadásának evangéliumát. Tehát maga az evangélium is igehirdetés, és ez az igehirdetés olyan nagy erejű, hogy egymás után alakulnak meg a gyülekezetek, és egyre nagyobb szükség van arra, hogy Jézus élete, munkája, tanítása, az ő szenvedésének, halálának és feltámadásának az evangéliumához legyen kapcsolva, és így lesz teljessé az evangélium. Ugye Márk mondja, hogy Jézus Krisztus evangéliuma, innen nevezik el aztán mint műfajt is az evangéliumokat. És milyen érdekes az ő evangéliumnek ez a nagyon rövid bevezetés, a néhány vers, amit hallottunk a lekcióban, nincsen születéstörténet, nincs olyan nagyszabású bevezetés, olyan gyönyörű nyitány, mint például a János evangéliumában, de mégis nagyon drámai, kicsit a figyelmünket, hogy irányítsam, mert ez a kevés szereplővel egy olyan nagyon szikár, ilyen pusztai, palesztinai történet. Ott van János, a próféta, aztán Jézus, az Isten lelke, hangja, a kísértő és angyalok, ez a színpad, ha így tetszik. Azt jelenti, hogy azok a szellemi dimenziók tárulnak felejjen, egy világossá teszi Márk, hogy az ég nyitottá vált ettől a pillanattól kezdve az evangéliumot meghallók számára. A lelki vakság, a szellemi sötétség azokra marad, vagy azok, akik siketek és vakok erre, hogy nyitott az Isten ege és elközelített az Isten országa. És ebben foglalja össze Márk az egész evangéliumát és Jézus egész munkásságát, amit igeként hallottunk, vagy textusként, hogy elment Jézus Galileába, és így hirdette az Isten evangéliumát. Betelt az idő, és elközelített már az Isten országa. Térjetek meg, és higgyetek az evangéliumban. A lényeget mondja, imádom, hogy alapszavakat, amelyek ugyanakkor nélkülözhetetlenek, hogy megértsük, hogy mit akar az Isten nekünk üzenni. Inkább egy kicsit felfrissíteném ezeket a szavainkat, mert már elkoptattuk, használjuk, hivatkozunk rá, és közben az alapvető dolgok elsikkadnak. Először is azt mondja, hogy az Isten evangéliumáról van szó. Hát maga ez a szó, hogy evangélium, ez azt jelenti, hogy jó hír. Hát az angelos szót ismerik, így az angyal, a hírnök, az EU a görögben, ez azt jelenti, hogy jó. Hát jó hír az evangélium, de ez nem egy biblikai szó igazából. Ezt a császárok használták annak idején, ugye jellemző, ugye amikor nyilatkozik egy császár, akkor azt mondja, hogy na, evangéliumot mondok, mert az csak evangélium lehet, amit egy császár, egy király, egy államfő mond. Üdvözítő, újabb üdvözítő ötletem van, mondja Augustus császár, és akkor ez evangéliumként szét lett hordva a világba, hallja mindenki, esetleg az állam nevében is egy evangélium, hát igen, ezt mondjuk keveset hallunk mostanában, de a lényeg az, hogy a keresztények visszautasították a császári üdvözítést és evangéliumot, hanem egyedül az Isten üdvözítő tettét fogadták el evangéliumnak. Azt mondják, ez az evangélium. Minden más az nem evangélium. Ez az örömhír. Ezért mondja Márk, hogy Jézus Krisztus az Isten fia evangéliuma, a evangéliumnak a kezdete, és hogy ettől kezdve a róla szóló tudósítást evangéliumnak nevezik. És ez a hír mindig örömhír. Nincs, hogy így mondjam, ítéletes evangélium, vagy nincs félelmetes evangélium. Jó hír van betegnek, szegénynek, haldoklónak, épp úgy, mint királynak, gazdagnak, sőt, gazfickónak, tolvajnak. Csak evangélium van, csak jó hírt mond az Isten. Mi ez a jó hír? Az, hogy betelt az idő. Nagyon fontos ez a hír. Jézus bejelentette, hogy az előkészület ideje letelt. Az a hosszú-hosszú időszak, amit valóban a proféták fémjeleznek, Ábrahám, Mózes és a többiek, ez betelt, ami most van, az a döntő ideje az Isten országa elérkezésének. Most van itt a kairosz, ezt a szót talán ismerjük, ugye valaminek az ideje, ahogy ezt a prédikátor is mondja, hogy ideje van, mindennek rendelt ideje van, hiszen maga Isten az, aki meghirdeti az ő evangéliumát. Ugye te vagy az én szeretett fiam, benne gyönyörködöm, ugye más evangélium ott van, hogy őt hallgassátok, azaz erre várt a világ, ezt hirdették a proféták, most már nem várni kell, hanem élni általa itt és most, mert ahol az Isten evangéliuma hirdettetik, ott Krisztus van jelen, és ahol Krisztus jelen van, ott kairosz van. Ott betelt az idő. Ott nem lehet tovább várakozási állásponton lenni, és azt mondani, hogy majd csak lesz valami, mert elközelített általa, sőt, itt van köztünk az Isten országa. Most már maga Jézus mondja, több helyen is, hogy közöttetek van már, hiszen én itt vagyok. Tehát itt van közöttetek, ugye egy picit erre a szóra is figyelmünk, hogy Isten országa annyit beszél róla, elejétől végig a Biblia, úgy gondolkodtak róla az Isten népe Jézus korában, hogy a törvény magamra veszem, engedelmeskedem neki, akkor ezáltal jön el az Isten országa. Az a váradalom, hogyha majd mindenki, az összes zsidó ember betartja együtt a törvényt, akkor váratlanul szinte betör az Isten országa, vagy pedig hirtelen jön nagy ítélettel, kataklizmával. Jézus egy kicsit másképpen beszél az Isten országáról. Azt mondja, hogy nekem nincs ebben részem már, mint emberek, nem tudom sietetni, nem tudom rá kényszeríteni az Istent, hogy jöjjön már. Valóban egyfelől eljövendő, még a teljességre várunk, másrészt lehet keresni, lehet várni, lehet zörgetni, lehet fogadni, lehet rátalálni, mert a Jézussal való találkozásban már nem kérdés többé, a mikor és a hogyan. Egyetlen egy kérdés van, ő mindig a bemenetelről beszél, az pedig most dől el, hogy egyszer ott leszek-e annak teljességében, vagy sem. Hát ezért olyan fontos ez, amikor azt mondjuk, betelt az idő. Itt az Isten országa most dől el, hogy te majd egyszer ott leszel-e az eljövendő teljességben. Most nézd be, nem akkor majd egyszer, sok ezer vagy nem tudom mennyi év múlva lesz valami, most dől el, hogy bemész-e vagy sem. Hát valami gyakorlati kérdést is akkor tegyünk fel, hogy van-e kairosza, betelt ideje a budapoki gyülekezetnek. Én azt gondolom, hogy van, és reménykedem is abban, hogy az Isten evangéliuma szól, a Krisztus lelke közöttünk van, de az idő sürget. Most kell dönteni. Ugye mondja egy énekes, hogy ma még lehet, ma még szabad. És azért, mert ha az Isten evangéliuma hirdettetik, akkor nincs idő azon studírozni, hogy hogyan is lesz ez majd x évtized vagy évszázad múlva. Hát mi következik ebből a hírből, hogy az Isten országa közel van, hogy Krisztus lelke által munkál az övéi közt? Egy alapvető felszólítás, térjetek meg. Tudni, Isten azt munkálja jó híre által, hogy most megtérhettek. Ez a betelt idő, hogy most megtérhettek. Ismerünk ugye történeteket, amikor már nem lehet, mert már elment az idő. Most van nyitva a kapu, sőt, mint a tékozló fiú példázatában, ott áll a kapuban, és vár. És kész a fogadás, hogy ez az örömhír. Az Istennek ez a készsége, ez a türelme, szinte könyörgő várakozása, kérlelése, hogy fordulj meg és gyere haza. Itt van a lényeg. Ebben az odafordulásban az új felé, ha valaki ráébred erre az újra, akkor fogja igazán a régit is elhagyni. Ugye a Krisztusával találkozásnak ez a titka, hogy ezt csak ráébredek önnek, és ami egészen új van, és más, mert a régit elhagyni az önmagában kevés. És sokszor esünk ebbe a csapdába magam is, hogy emlőn ne legyetek rosszabb gyerekek, mert csúnya dolog. Hát ez nem jelent megtérést elhagyni a régit, hanem odafordulok az újhoz, és el fogom hagyni a régit. A megtérésnek ez a lényeg, hogy rádöbbennek aztán minden esetben a régi élet hiába valóságaira, és így születik a bűnbánat is. De Márki ezt a rendet mondja, hogy az evangélium hirdetése, megtérés, ami azt jelenti, hogy az újhoz való teljes odafordulás, teljes szellemi, lelki, gondolati váltás, az eredeti szava is a Bibliának ebben nagyon szép, ez a metanoia, a meta, az átfordulni, a nusz, az értelem, ugye, hogy újra és teljesen átgondolni az egészet az újnak a fényében. Nem magam találom ki, és akkor látom a talmit, a fölöslegest, a rosszat, a régit. Tehát nem érdemes moralizálni, ugye erkölcs prédikációkat tartani, le lehet beszélni valakit a rosszról, nagy nehezen esetleg, de ezen még nem lesz megújult az élet, ezt látni kell. De felmutatni az igazi örömhír szavakban, tettekben, életstílusban, belső békességben, szabadságban, erőben, az már komoly meggyőző erő lehet sokak számára. Igen, ebben látszik valami új. Minden olyan élet, akiben ez megvan és mutatkozik, elsősorban ahogyan él és ahogyan viszonyul a többiekhez, az nagy áldás, az nagy hatású gyülekezetre és azon kívül is. És végül ezt mondja, higgyetek az evangéliumban. És én azt hiszem, hogy nem az elhívés az érdekes, az elfogadás, hanem az, ami eredetében is ott van, megmaradni benne és ráépíteni. Mivel ez bizonyul egyedül szilárd alapnak. Tehát ugye a hitnek van ez a meggyőződés, hogy nem akarok, ez az új, és már másra nem akarok építeni, ez bizonyult egyedül szilárd alapnak az Isten jó híre, evangéliuma, az, hogy be lehet menni az atyai házba, bent is lehet maradni egyszer s mindenkorra, mert betelt az idő. De, tehát ma mi időnkről van szó, ugye ma mindenféle idő, ideje a munkának, a pihenésnek, most ugye olimpiának ideje van, nyári szünetnek van az ideje, és hát a megtérés bűnbán az ideje akkor van, amikor olyan közel jön Jézus hívásában az Isten, az engem szíven talál, akkor nem erről szól, akkor minden más nem érdekes, akkor ennek van az ideje. Kimozdít és nem hagy nyugodni, hanem arra késztet, hogy fordulatot hajtsak végre, 180 fokos fordulatot. Újra gondoljam, átgondoljam mindezt. Sok mindenben tapasztalhatom meg ezt jóban is, rosszban egyaránt, örömben és bánatban. Az a lényeg, hogyha ő ott van, és ő vele találkozom ebben az esemény sorban, vagy akár egy igében, ige hirdetésben, akkor a megtérés kajra szakadhatott nékem. Ezzel betelik az idő, nem ulasszik el. Isten áldjon meg bennünket ebben. Amen. A 423. dicséretünk első 4 versével válaszoljunk az ígére, akik bíznak az Úristenben. Istenünk, megköszönjük néked azt, hogy annyiszor adtál nékünk időt, lehetőséget, alkalmas időt arra, hogy felismerjük azt, hogy hol van a mi helyünk, felismerjük sokféle hívásban az érvényes hangot. És most is erre van szükségünk, és köszönjük, hogy ebben erősítettél meg bennünket a jó pásztornak a hangjával, és biztattál bennünket. És hadd kérjünk azért, hogy minden koron járhassunk a te utadon. Sokszor azt éljük át, hogy ez bizony nehéz, bizony volnának könnyebb utak, könnyebb választások, talán könnyebb hitek is, mert megépítjük a magunk világát, de aztán egyszer csak megtapasztaljuk azt, hogy mindez mennyire ingatag, mennyire szalma, és ellobban egy pillanat alatt egyedül a te általad e világba helyezett kőszikla a biztos alap. Ezért könyörgünk most te hozzád, hogy a te lelked, a te jó lelked kísérjen bennünket, igéz legyen a szövetnek az elkövetkezendő napokban, hetekben, hónapokban is. Könyörgünk a nyári szünetben pihenőkért, családokért, a gyermekeinkért különösképpen, óvd meg őket a rossztól. Olyan megdöbbentő dolgok történnek fiatal emberekkel. Hadd könyörögjünk, hogy ne kerüljenek veszélyeztetett helyzetbe gyermekeink, szeretteink. Hadd könyörögjünk most azokért, akik együtt vannak a világ minden tájáról, és kipróbálják magukat, és szeretnének valami nagyot elérni, valami dicsőségeset, és ez nagyon fontos, hogy példával járjanak elő, hogy nem fegyverrel, nem erőszakkal kell megszerezni valami dicsőséget, hanem igenis kitartással, szorgalommal, önfegyelemmel, mindezek hiányoznak ebből a világból. És most hadd könyörögjünk különösen azokért, akik megszomorodtak, mert veszteség érte őket. A veszteség pótolhatatlan, valahányszor elmegy egy szerettünk. De azt is tudjuk, hogy semmi sem pótolhatja a te szeretetedet, amelybe hitünk szerint megérkezett. Így vigasztalt sírókat, ittmaradókat, és erősíts mindnyájunkat. Légy velünk, és áldj meg bennünket. Amen. Ti pedig így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. S ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Foglaljuk el a helyünket, és hallgassuk meg a hirdetéseket. Látszik, hogy Gondok úr is távol van, azért aztán némi adminisztrációs akadályt kellett közben elhárítani. Tehát hirdetem röviden, hogy ma Gimifi nem lesz, mert táborban vannak, és házi körben is még nyári szünetet tartunk, úgy szintén a babamama körben, de kedden 6 órakor biblia van, a biblia óra van szerdán 10-kor szintén. A következőket hirdetem a gyülekezetnek, életének 92. évében elhunyt gyülekezetünk tagja, Tekes Árpádné született Szabados Elvira. Mindnyájan ismertük, szerettük az ő alakját, és azt külön hálát adunk az Istennek, hogy szinte az utolsó percig egészségben, épségben hordozta. Rabatala felett Malakiás könyve 3. része alapján hirdettük a feltámadás evangéliumát. Amikor erről beszélgettek egymás közt azok, akik félik az Urat, az Úr figyelt és meghallotta, és beírták egy könyvbe az Úr előtt emlékezetül azokat, akik őt félik és megbecsülik nevét. Elhunyt Nagy Józsefné Katika, szeretném ezt elmondani, de emlékszünk rá, mostanában már nem jött, beteg volt, gyülekezetünknek réges-régi tagja, még a nem én, Pista bácsi féle generációból. Temetése csütörtökön lesz 9 órakor a budapoki temetőben. Szombaton esküdtek örök hűséget Pap Zsuzsanna és Birkó Róbert, Isten áldását kérjük életükre. Azt hiszem, hogy még lehet 1-2 forintost hozni, ugye? Tehát akkor csak hozzunk szorgalmasan, pénztárosi aztán levő dobozba. Most pedig egy orgona muzsikát hallgassunk meg. Keressük ki az énekeskönyvből záró énekül a 195-ös énekünket, áldjuk Istent végével. Thank you. Krisztusnak kegyelme, az Atyának szeretete, és a Szentlélek közössége maradjon veletek. Amen. Áldás, békesség.